Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Ufók, kicsit őrültek, lehetetlen küldetést keresők? Nos, ezek mind elhangzottak velük, vagyis azon extrém és úrta sportolókkal kapcsolatban, akik a vendégeim voltak tavaly a Csisztus Podcastban. Szeretettel köszöntök mindenkit, folytatjuk ezt a különleges sorozatot, az úgymond best of epizódokat. Ma kétszer két olyan ultra sportolót engedek virtuálisan össze itt ebben a műsorban, akiknek húsba vágóan őszinte és sokszor nekünk is tükröt tartó gondolataiból kiderül, hogy a fotelben ücsörgésen kívül szerintem sok minden erre mi is képesek lennénk, ha igazán akarnánk. Besenyei Péter és Mányoki Attila sosem találkoztak össze, csak itt nálam a műsorban, illetve Szőnyi Ferenc és Rakoncai Gábor olyan párost alkotnak, akik képesek még egymást is inspirálni, akár egy ultrabalaton futáson. Na, kössük fel, amink van, mert hogy jön négy könnyed léptű, de mégis nagyon fajsúlyos magyar ultrasportoló, tartsanak velem! És akkor halljuk, mit gondoltak vendégeim a kezdetekről.
6 éves korom még nem láttam a repülőgépekből semmit. És amikor oda költöztünk a repülőtér mellé, akkor életemben össze ott láttam ilyen gépeket. Ráadásul ezek műrepülőgépek voltak. Akkor készültek a 62-es műrepülő világbajnokságra a magyar csapat. És azt én gyerekfejjel ott a kertünkből szinte végignéztem, hogy bukfenceznek, dugóhúzódnak, orsolnak, és engem az teljesen megbabonázott.
Ennyi volt tényleg? Szerelem első látása?
Igen. Őrület. De ez nyilván sokáig plátói volt. Tehát én sokáig csak a kertből néztem, később kimentem a repülőtér sarkába, gyalog vagy kerékpárral, és a lefőszálló gépeket nézegettem. A repülőtérre nem merészkedtem be. Ott a sövény mögül nézegettem a gépeket. És tulajdonképpen ezek nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan ufók, hogy eszembe se jutott sokáig az, hogy illetve soha, hogy én is lehetek pilóta. Ez ilyen titkos vágy volt, amit nem lehet elérni nyilván. Meg se próbáltam, annyira misztikus volt, és hát nem szakképiskába jártam, másodikos voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy ő Dunakeszin vitorlázó repül, tehát sportrepül. És akkor ismertem fel, hogy hát ez egy ilyen földi embernek is megadatik, vagy lehetséges. És akkor őt kifaggatva kerültem az akkori MHS repülőklubba.
Az alapmotiváció az gyerekként is az volt, hogy valamit létrehozni, ami úgy megmarad az ember után is. Uh-huh. És akkor én művészeti pályán tanultam sokáig, tehát középiskola is, egyetem is, művészi vonal, és akkor abba képzeltem el ezt a dolgot, utána alkalmazott művészként képzeltem el. Közben a sport azért gyakran előjött, és aztán így valahogy átfordult, hogy végülis a sport is egyfajta önkifejezés, egyfajta alkotás. Megmutatom, hogy én mire vagyok képes, van annak egy üzenete, rengeteg ember tud motiválni, inspirálni, tehát nem egy önmagáért való cselekmény, hanem egy még az Antarktiszon egyedül gyalogolva is, ez nagyon-nagyon sok ember tud ebből meríteni, és valahogy így egy idő után megtaláltam benne a idézőjelesen, de a művészetet és egyfajta alkotást.
Sós víz vagy fehér bor? Attila, sós víz vagy édes víz?
Sós.
Fehér bor.
Figyelj, veled tartok, őszintén szólva. Ha lehet válogatni, akkor mindenképpen. Sós. De miért? Azért, mert más lesz, nem, az ember fajcsúlya, vagy miért?
Hát azért a sós az sokkal durvább tud lenni.
Tehát azért kérdezem, hogy ugye, akkor az előnyei mellett azért van hátránya bőven.
Persze, mind a kettő mellett azért van pró és kontra, de összességében persze, hogyha választani lehet részemről, akkor inkább a sós, és azon belül is inkább az óceán az, amit nagyon szeretek, mert ott borzasztó micsora erők dolgoznak. És ilyen szempontból a tó az majd, hogy nem egy steril környezet. Tehát sokkal inkább ugye tud az ember figyelni magára a fizikai teljesítményre, mert nem kell, hogy a figyelmét és a koncentrációját olyan jellegű dolgok is esetleg elvonják, mint ugye akár az élőlényektől kezdve az olyan jellegű áramlatok, a hullámoknak a mértéke, tehát azért számos olyan tényező van, amire a tóban nem igazán kell figyelmet fordítani, de mondom, pont emiatt érzem azt, hogy számomra maga az óceánnak például az ereje az, ami engem nagyon-nagyon magával tud ragadni.
Nem hétköznapi hősök.
sosem értem azt, hogy hadd repüljek el a szikla hasadékon, vagy éppen szállják fel az Erzsébet hídról, vagy éppen szállják fel a rakpartról, vagy ilyen érdeket a idézőjelben cirkuszi dolgokra, én sosem jelentkeztem. Engem erre mindig megtaláltak, akár csak a Korintos csatornában való repülés, vagy egyéb más ilyen dolgokra megtaláltak, és ha én úgy ítéltem meg, hogy az egy észszerű helyzetben, egy észszerű körülmények között vállalható, és nem jelent extrém kockázatot, akkor elvállaltam, mert persze,
érdekes. De ezek úgy néznek, hogy ne haragudj, hogy ezek extrém kockázatot jelentenek,
nem. Nyilván az, hogy mi a veszélyes, az mindig azon múlik, hogy ki, mikor, mivel, milyen felkészültséggel, milyen körültekintéssel, milyen előkészülettel, milyen technikával, milyen körülmények között csinálja. Tehát lehet veszélyes a kerékpár, lehet veszélyes egy sima kajak, ha azt nem észre csinálják, és nem megfelelő hozzáállással, nem megfelelő rutinnal. Tehát nyilván én nem azt mondom, hogy egy nagyon kezdő pilóta egy akármilyen kis egyszerű kis Cessnával vidáman tudna repkedni bármilyen híd alatt, akár Kínában, akár Italán, nyilván nem. Tehát mindig azon, bocsánat, mindig azon múlik, hogy milyen rutinnal, milyen felkészültséggel és milyen alázattal, milyen
körültekintéssel. Most akkor az érdekel.
És azért az, hogy elrepülni egy híd alatt, az nem
fejjel
más,
lefelé,
az nem más mint egy pontos repülés. Ha. És a maga műrepülés erről szól.
Én azt szoktam mondani, hogy semmi nem veszélyes, amíg a saját korlátaidon belül csinálod. Tehát ugye nagyon-nagyon sok ember ott veszít, és sajnos most idézelbe az amatőr oldalon, nincsenek tisztában a valós képességeinek a határával.
De hát nálad nincsenek határok.
Nem, azért...
Van csak jó messze.
Azért nekem is még vannak olyan dolgok a fejemben, amit jelenleg nem tudom, hogy hogyan tudnám megvalósítani majd esetleg.
Még nem vagy rá készen?
Igen. De attól függetlenül én csak olyan dologban vágok bele egyébként, és csak olyan dolog mellett kötelezem el magamat, ahogyan a Péter is mondta, hogy én tudom nagyon jól, hogy a saját kondícióimon belül én ezt képes vagyok teljesíteni, és én ezt meg tudom valósítani.
Sok kicsi fokozatból épül fel az ember maga az individuáin. Azt vettem észre, hogy nem ismerjük saját magunkat. Amikor én elkezdtem, 43 évesen kezdtem sportolni, tehát nem volt ilyen szintű élmény előéletem.
Ez
nagyon nagy dolog volt önmagamra rácsodálkozni. Ha? Tehát én olyan valamit láttam, hogy korábban nem
találkoztam. Másképp tekintettél magadra? Egy teljesen más ember voltál te, mint akiből, ami egyébként megszületett belőled?
Hát, hogy jé. Hát ez nincsen. Tehát nem van belénk írva, hogy tudunk 240 kilométert futni egy nap alatt, vagy bármit. Tehát nincsenek ilyenek. Kódolva sem. Tehát az igényszer, amíg meg nem méretünk, addig nem tudjuk. A másik meg, hogy meg vagyunk mi ezzel fertőzve. Tehát a mai modern világ, az információáramlás valahol folyamatos késztetést érez arra érzékenyeknek, hogy lássa, hogy tudja, hogy érezze, hogy vannak dolgok, amiket elérhetőek.
A levegő ura.
Ugye én régen zongoráztam, és imádtam improvizálni. Az egy szabadság volt. A repülőgépe is imádok improvizálni, és pont emiatt a szabadprogramokban általában jól szerepeltem, mert egyszerűen az eszköz, a repülőgép a részemmé válik, és érzem, hogy ő mit szeretne, és mit nem szeretne, és akkor ketten kihozunk abból valamit.
És a
gépet így uralni, hogy tulajdonképpen a levegőben három dimenzióban hömbölgünk, és fiszkándozunk, és akkor Ez egy fantasztikus érzés, de ezt nem adják ingyen. Tehát ez óriási, rengeteg gyakorlás kell hozzá, rengeteg szenvedés, mert ember idáig eljut, és ez csak úgy lehet, hogyha van egy cél, motiváció, verseny, arra fel felkészülés, és így lehet megszerezni ezt a fajta légbenjártasságot, vagy repülőkészséget.
Légbenjártasság, ez nagyon jó.
Amit uralni egy fantasztikus érzés, hogy a három dimenzióban ott önfeledten hömbölgök. Az egy nagyon klassz dolog.
Határok nélkül.
Az Antarktiszon másfél-két éve kint voltam, 44 napig gyalogoltunk negyed magammal, 917 kilométert, mínusz 20, mínusz 30 fokban, szembeszélben, hegymenetben, 90 kiló szánt húzva, és volt egy másfél nap pihenő napunk, mert olyan időjárás volt, hogy egyszerűen biztonsági szempontból nem lehetett tovább menni, és és akkor hát körülbelül az ember regenerálódik a sátorban, tehát eszik, alszik, eszik, alszik, és volt egy két
hát
óra,
már amikor... aki tud regenerálódni ennyi idő alatt, mert ugye ez a másik zseniális képességetek, hát hogy itt, nektek ez megy.
Igen, igen, aki ilyesmit csinál ott, ez nyilván, ez már a genetika, mondjuk ez a része, szükséges hozzá, igen, egy nagyon gyors regeneráció, és hát én egy darabig pihentem ott a többiekkel, aztán amikor egy kicsit úgy alább hagyott a szél, akkor én fölöltöztem és kimentem és futottam én egy másfél órát kint az Antarktiszon, mert hogy ott azon a területen biztos soha senki nem futott még, és akkor így a csapatban, meg amikor elértük a déli sarkot, ott el is terjedt, hogy így a norvégok, a biztonsági személyzet, a camp manager, meg mindenki fogta a fejét, hogy ja, ez a magyar, igen, és akkor... Úgyhogy szerintem az kell hozzá, hogy az ember abba gondolkodjon, hogy lehetek még jobb, hogy tudok tovább menni, és amikor van egy kis üres járat, még akkor is arra, még hogy tudok ráhúzni.
Igen, a deka az többször visszatérő fogalom nálam. 2008-ban voltam először nyeretlen, két évesként, hogy akkor abban az évben tanultam meg úszni, és kezdtem a sportot.
Félelmetes.
Semmi nem volt megírva, és rákövetkező évben lettem világbajnok. Világcsúccsal, ami elég hosszú ideig fent állt. Tehát nagyon sok kérdés volt, most is keresem, hogy vajon a elmúlt 173 Ironman táv mennyire alakította át az emberben a világnézetét.
173 Ironman táv. Hát hány életre elégezte, Atya Úristen?
Hát ez 11 év termése. Nagyon szép dolog, és hát eredményesség szempontjában ultratriatlonban én vagyok a mező legeredményesebb versenyzője a világon. Annyiszor álltam dobogón, annyi versenyt nyertem, és volt a pódium, hogy nagyon jó dolog. Egy kicsit mosolygok azért, mert mindig olyan lelkes amatőr vagyok, hogy tényleg szinte kisoldul a könnye szememből, hogy mennyire egyszerűnek látja az ember, és soha nem felejtem el megboldogult barátommal. Az első versenyem készültünk, és akkor már nagy volt a múlt, mert augusztusban a duplát megcsináltam Banyáról, és túléltem, és azt mondta, aki, ha ezt túltad, bármire képes vagy. És ugye elmélyegettünk a számokat, nézegettük, és mondja, hát ha odafigyelsz, akkor te ezt a versenyt meg is nyerheted. Ez annyira valószínűtlen volt, és annyira hihetetlen volt. De érdekes, hogy az ilyen ad az emberbe erőt, mert nincs kockázat. Tehát ezzel olyan tehermentésé is vált az ember, hogy ez csak játék. Hogyha én az egyszerű amatőr 41 néhány évesen, néhány évnyi tapasztalattal végleg a világbajnok tudok lenni, akkor ez játék.
De a cápa riasztót miért kell levenni a lábadról?
Mert az plusz súly.
Na jó, plusz ellenállás. De a cápa jön? Tehát az
igen, csak ez az adott szituáció, ez abból ered, hogy nem sokkal előtte találkoztunk karcárnyű delfinekkel, és azért a karcárnyű delfint a fehér cápa meglehetősen elkerüli. Tehát akkor úgy voltam vele, hogy amúgy is, mivel nagyon-nagyon rosszak voltak a lehetőségek úszás szempontjából, ezért döntöttem úgy, hogy így, hogy voltak karcárnyű delfinek nagy mennyiségben, illetve delfinek, hogy nem akartam kockáztatni azzal, hogy egy plusz súllyal abban a környezeti viszonyban még több időt el kelljen esetleg töltenem, ami a későbbiek folyamán pláne az egyik áramlatnál jelentőséggel fog bírni, és ezért meghoztam persze azt a döntést, hogy akkor azért, hogy én időben el tudjam érni azt a területet, ahhoz nekem úgymond mindenki ki kell dobálnom a gépből.
A halál torkában.
Attila, te kimondhatjuk, hogy te már jártál vagy kétszer a túloldalon. A klinikai halál állapotából hoztak vissza tulajdonképpen. Olyan kimerem mondani, mert hiszen tudom az adatokat, az élettel össze nem egyeztethető helyzetekből jöttél vissza, amire az orvosok is azt mondták, hogy ez képtelenség. Ez Mányoki Attila, és az egészen elképesztő élni akarás, vagy ez szerencse?
Gyűjtöm a születésnapokat.
Oké. Extrém hobbi, de oké.
Nem, én mindkét alkalommal én úgy gondoltam, hogy egyrészt szerencsém is volt, ahogyan az orvos mondta nekem, ugye rosszkor voltam rossz helyen, de én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű erőpróbák előtt az ember, aki belevág egy ilyenbe, őnála ugyanúgy ezeket a dolgokat minimum számításba kell venni, mert vannak dolgok, amit egyszerűen nem tudunk meghazudtolni. Tehát az, hogy egy ilyen vízhőmérséklet mellett, ilyen környezeti viszonyokban az ember teste akarva akkor is ki fog hűlni. Ezzel szembe kell mindenkinek. Így van. Tehát a 12 fok az a úgymond a melegebb rész. És hogyha a hűvös részre bekerülünk, akkor az 8 fok környékén van. És ugye most konkrétan itt kimondottan itt az északi csatornáról beszélünk, Írország és Skócia között. Én előzetesen is tudtam, hogy az adatokból, hogy biztos, hogy ez lesz a lehető legnehezebb számomra. Arra, hogy a testemet erre hogyan tudom egyáltalán felkészíteni, mert ugye nálunk pont ez a nehéz, hogy én is augusztusi időszakban mentem, amikor az ottani legmelegebb környezeti viszonyok vannak, de hát itt Magyarországon meg ugye pont az az időszak, amikor az egyik legmelegebb. És ugye az, hogy egy borzasztó meleg helyről egy nagyon-nagyon hidegre elmenni, és az, hogy ezt a szervezet miként tudja tolerálni, kezelni, ehhez kell az, hogy rengeteg előzetes felkészülés, plusz olyan jellegű munkáknak a beiktatása, amitől normál esetben egyébként bármennyire is furcsa, utálok fagyoskodni, de meg kell tenni. Tehát azért nekem az egyik nagyon jó barátom mondta, hogy a szerencse az erősek mellé áll.
Nálam sokkal idősebb, tapasztaltabb hajósok mindig azt mondják, hogy akkor kell majd a bajt, amikor már nincsen félelem, mert akkor az ember már félváról veszi, akkor nagyon könnyen tud bajba kerülni.
Tehát a félelem az egy nagyon szükséges jó, kellék, ugye?
Igen,
az
igen. Amellett, hogy kellemetlen ez a gyomorérzés, de ugyebár az biztosítja azt, hogy az ember komolyan veszi a szituációt, hogy nem a játszótéren van kint, hanem itt tényleg, hogyha rosszul dönt, akkor másnap már nem fog létezni, és emiatt pedig jól fog dönteni.
Óceán átevezés másképp.
Én 2007-ben neveztem át párosban, először az Atlanti-óceánt, utána 2012-ben egyedül egy kenúval, szólóba. Ugyebár az már nem egy-két kabinos, az már csak egy-egy kabinos, nem ketten voltunk, egyedül voltam, tehát így próbáltam minimalizálni a helyzetet. És nekem többször előfordult a vitorlás utaknál is, hogy mi lehet az a minimális eszköz, amivel még végrehajtható egy óceán átkelés, önerőből, saját erőből, tehát egy abszolút alapszintű expedícióval. És hát így jött az ötlet tavaly, egy ilyen nagyjából másfél éve, hogy egy nagyméretű szördeszkán, tehát ma már nagyon trendi, meg ismert, hogy az ember szuppozik, száppozik, ki hogy mondja. Tehát állunk egy kvázi egy szördeszkán, és elvezünk. És én ebbe találtam meg azt a minimális dolgot, hogy ezen már nincsen kabintetőse. Aminek az érdekessége amúgy szakmailag, hogy amikor az ember átevezi az óceánt, vagy átevezi, és mondjuk 50-60-70 napig kint van a nyílt vizen, egyedül csapatban teljesen mindegy, hogy bár amikor nagyon agresszív az időjárás, nagyon brutális a természet, mert
ilyen,
mert olyan, mert azért néha nagyon komoly tud lenni az időjárás, akkor az ember bemegy a kabinba, bezárja a kabinajtot, és a hajó sodródik, és gyakorlatilag passzívan vesz részt az expedíció, vagy nyilván úgy is halad, meg a cél felé viszi az áramlat, meg a szél, de gyakorlatilag passzívan vesz részt. És egyszerűen érdekelt az, hogy milyen, amikor aktívan, tehát az emberek nincs meg ez a luxusa, hogy elbújjok a viharban, elbújjok a 40 fokos nap elől, elbújjok a szél elől, meg a minden elől, hanem ténylegesen végig küzdeni
az egészet. Hát de ott se alvás, se semmi, hát az hogy?
Hát ez a kihívás benne. Úgyhogy ami csak az érzés, hogy amikor a szóló evezésem megvolt, és átértem a túloldalra, a Karibra, elég sok, hát ez nem csak Magyarországról volt érdekes, hanem mindenhonnan máshonnan is, hogy na, megvan a világ első óceán átkenúzása, és akkor jött utána rá a következő dolog, hogy ja, hogy egy magyar csinálta, tehát itt nincsen tengerpart, na, és utána lett bepozícionálva a dolog. Úgyhogy én írtó érdekesnek látom, és hogy a Feri mondta egy játék, hogy meg lehet mutatni azt, hogy a nagy hajós expedíciós nemzetek asztalra leteszünk egy olyan nemzetközileg elismerhető eredményt, ami egy abszolút szárazföldi, kvázi kicsi országból, ahol nincsenek előszele, nincs ez így megküldve hátulra, hanem hanem ez csak így, az ember gondol valamit, és akkor ugyanez, hogy amit a fiataloknak szoktam mondani, hogy a határainkat, azokat mi szabjuk meg, és hogy valaki egy kicsit arrébb rakja a határokat, akkor el lehet menni arrébb is. Uh-huh. És az, hogy éppen mondjuk nincsen vízpartunk, és amúgy az lenne logikus, hogy akkor nem hajózgatunk, az nem biztos, hogy tudomásul kell venni.
Mit zavar téged, vagy bárkit is?
Így van.
Charity. Think wise. Share smart.
Viszonylag sok előadást tartok, és 10-12 éve van egy ilyen karitatív vonalam, hogy középiskola, nagy részt egyetemeken, de most már többször volt, hogy óviba elmentem, és hogy nyilván egy óviba más mesél az ember, mint egy egyetemi előadáson, de megpróbálok abból a sok mindenből visszaadni, amit én átélek, és ez van, amikor ez csak egy egyszerű élménybe számolás, cápa, bálna, vihar, déli sark, hóvihar, de van, amikor ez így sokkal inkább, ha olyan a közeg, és egyre inkább én azt látom külön a fiatalokban, hogy egyre inkább ilyenek, tehát egyszerűen akarják az információt. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt még nem nagyon mertek kérdezni, holott korosztályban közelebb voltam hozzájuk. Uh-huh. Most már úgy van, hogy a rendelkezésre álló időnek csak a felét tarthatom előadásom, a többi az mindig kérdésekre válasz. És gyakorlatilag van ennek egy olyan üzenete, hogy én bár a 6 óceán átkelésem, 2 átevezésemmel, tehát itt azért nincsen, Magyarországnak nincsen tengerpartja, nincsen óceánpartunk, és mégiscsak át lehetett evezni az óceánt, még világrekord idő alatt.
Innen a Kárpát-medencéből.
Innen a Kárpát-medencéből, úgyhogy előtte sose láttam az óceánt, úgyhogy nem építettem előtte hajót, de építettünk hajót, és utána, nem tudom, díjakat kapott a hajó, amerikai évkalandja díjat, meg minden egyebet. Úgy ki lehetett jutni az Antarktiszra, hogy azért általában olyanok jutnak el az Antarktiszra, akik kb. Síléccel születtek a lábukon, ez egy síexpedíció. Én előtte fél évvel csatoltam életemben először síléccet a lábamra. Általában sikeres Everest mászók készülnek.
Nyitottak a fülek? A fiatalok?
És nagyon nyitottak, mert ezzel megtalálod velük a kapcsolatot, mert ugyebár mindenki, főleg a vidéki iskolákban ott az van, hogy persze a Pesten lennék, persze a szüleim, persze az iskolám, persze a magasabb lennék, és ez most nem csak tanulmányokban, de sportnál egyből elkezd kombinálni.
Persze, mindig van valami így kifogás, van, ugye? Amit...
Így van, és akkor föl kell építeni egy kapcsolatot velük, utána pedig az összes ilyen kifogást porrá kell zúzni, hogy ezek nem kifogások, ezek nem léteznek. Ami meg ténylegesen létezik, mint mondjuk az esetemben, hogy át akarok kelni az óceánon, de nincs hozzá hajóm, akkor lehet hozzá építeni egyet, és azokat pedig meg kell oldani, és átmegy. Tehát látszik, hogy átmegy, és utána jönnek vissza az üzenetek, hogy nem tudom, én most a helyi egyesületben vagy a fociban, és akkor egy kicsit jobb, és oda teszi magát, és akkor már is több értelme van az, amit ott küzdünk.
Ez, amiről beszélünk, ugye, hogy ez sokkal messzebbre mutat, ez messze nem öncélú. És hát arról nem is beszélve, hogy az én olvasatomban a ma sokszor használt és amúgy elkoptatott kifejezést végül is ide passzol sokkal inkább, hogy influencernek itt vagytok ti. Tehát hatást kifejteni, hál' Istennek erre a generációra, ti hitelességettel itt vagytok ti. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok a Charity rovatban.
Charity. Think wise. Share smart.
Tudják, itt a Csisztus Podcastben nem csak az a fontos, mi hangzik el, hanem az legalább ennyire lényeges, hogy ki mondja. Csak hitelesen. Kövessék a műsoraimat a Csisztu Channel YouTube csatornán és a podcast felületeken is. Találkozunk legközelebb. Viszlát!
A műsor partnerei a Charity, a Victoria Varga és a Zema Porcelán Ékszerház. A helyszínt a Harics Park biztosította.